Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brainbar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi.
Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük.
Úgy vagyunk velük, mint gombócartúra csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavalyit, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon.
Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját.
Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak.
Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg.
Csapjunk is bele! A mai első könyv, amiről beszélgetni fogunk, az Analóg bosszúja címet viseli. És azért ajánlottam neked ezt a könyvet, mert szerintem semmi sem mutatja jobban annál az analóg dolgoknak a divatját, hogy az analóg dolgok divatjáról szóló alapmű az végre magyarul is hozzáférhető. És hogy mi is ez, hogy analóg, kb. Mindaz, ami nem digitális. Tehát olyan dolgokról van szó, mint a bakelitlemez, a társasjáték, vagy a notesz. Minden, ami a hagyományos értelembe véve valóságos kézzelfogható, ezeknek a dolgoknak a visszatéréséről. A könyvnek a szerzője egy David Sachs nevű torontói újságíró, és a Pocket jóvoltából érhető el egyébként, talán még a könyvautomatákban is jelen van ez a kis könyvecske. Buszon olvasható, vékony kis könyvnek tűnik, de azért ilyen vékony papírra van nyomva, 400 oldalas. És ezen a 400 oldalon Sachs elmeséli, hogy a bakeliteken keresztül ő maga is hogyan csöppent bele ebbe a nagy analóg feltámadásba, hogyan támad fel a bakelit, a jegyzetfüzet, az analóg film, a hagyományos boltok, az osztálytermek, hogyan lettek újra fontosak, vagy éppen miért újra jelentős a kisipar. Ez az egész jelenségkör aztán tavaly egy különös jelentőséget kapott ezzel az egész pandémiával. Ugye volt egy nagy digitális lelkesedés az elején, aztán ez az egész letört, és most már mindenki a személyesség, a kézzelfogható dolgok világának a visszatérését várja. Azért is ajánlottam ezt a könyvet, mert én megosztott vagyok ebben a kérdésben. Például határidőnaplót használni soha nem bírtam papíralapon, viszont szeretek kézzel jegyzetelni, van egy Moleskine füzetem, amit nagyon hosszan tudnék dicsérni, és tényleg nagyon sok papírbolt kínálatát leteszteltem, hogy van-e olcsóbb, szebb és jobb, és az a sajnálatos igazság, hogy nincsen.
Húha, én soha nem használtam Moleskine-t, ezzel kezdeném, úgyhogy ebben már van egy ellentét, de igen, szóval, hogy nem. Ezek szerint nem találtál jobbat a Moleskine-nél, igen?
De, hogy például botfülű vagyok, nem értek a zenéhez, de vannak otthon bakeliteim, és nagyon... Tehát azt hiszem, hogy hallom a különbséget, például egy élő koncertlemez esetében. Viszont egy csomó könyvemet meg egyszerűen leselejteztem, digitálisra cseréltem, és most is, ahogy beszélgetünk, az egy digitális formátum. Tehát, hogyha a könyv tartalom jegyzékén végignézünk, akkor itt egy úgy hangzik, mint egy nem tudom, mint egy ilyen Steven Seagal vagy Jean-Claude Van Damme filmsorozat, az analóg dolgok bosszúja, a bakelit bosszúja, a papír bosszúja, a film bosszúja, a társasjátékok bosszúja.
Igen, ez a hányadik rész, és melyiket adják éppen le a Film Pluszon című. De,
szóval, mik voltak az első benyomásaid erről a könyvről?
Nekem nagyon jó volt ezt a könyvet analóg formában olvasni, ugyanis folyamatosan jegyzeteltem, és nem feltétlenül olyan szempontból jegyzeteltem, hogy ez mennyi gondolat merül föl bennem, hanem például egyszerűen nem értettem vele egyet. Egyszerre próbál ez a könyv beszélni olyan folyamatokról, amik mondjuk évezredes múltra tekintenek vissza. Ilyen ugye például a nyomdászat, tehát a print és a papír önmaga és a papír témaköre, és beszél olyanokról, amik pedig viszonylag új, mint új dolgok, mint például a zene digitalizálása. És akkor beszélhetünk arról, hogy hát a zene digitális, vagy jelenleg ugye analóg verziója, mint a bakelit, de amint ugye felvételre kerül valamilyen zene, és nem időben hallgatom meg, például van egy nagyon büszke vagyok, van egy olyan felvételem, amit az Atlasz-hegységben készít tettem egy pásztorral, egy ilyen nép énekeket énekel ott. Tehát amint azt én nem élőben hallom, az már egy digitális felvétel. Tehát azt a felvételt, azt már utána sokszorosítani lehet, akárhogy is nézzük, ez már egy másik típusú dolog, mint mondjuk az élő zene.
Nekem most itt viszont azt hiszem, hogy muszáj megvédenem a szerzőt.
Mondjad. Mert,
hogyha belegondolsz abba, hogy fölvetted ott a Marokkóban azt annak a pásztornak a zenét, akkor helyben az tök más élmény, mint itt telefonon visszahallgatni. Tehát a koncertekre emlékszel, és persze ott is egy digitális jel szól a hangszórókból, tehát nem az van, hogy akusztikusan van kihangosítva az egész. Ez a kettő nyilván együtt létezik, egy a zene felvétellel is, de egy teljesen más élményt ad, és szerintem ebben igaza van a szerzőnek. És hogyha belegondolsz, akkor például a zenében a rajongáshoz, ahhoz hozzátartozik kicsit ez a gyűjtő kultúra, hogy nekem van ilyen limitált, szériás, ilyen lilaszínű, vagy nem tudom, átlátszó bakelitem, vagy valamilyen különleges csecsebecsém. Engem mondjuk ezek a dolgok pont annyira nem hatnak meg, de megértem, hogy valaki tárgyakon keresztül, vagy miért akarunk tárgyakon keresztül csatlakozni a zenéhez, a kedvenc együttesünkhöz, vagy akár a kedvenc írónkhoz. Hát most is könyvekről beszélgetünk. Igen. Más élményt okoznak a tárgyak, és szerintem itt van az, amit igazán a szerző mondani akar.
Tulajdonképpen azt mondanád, hogy akkor a szerzőnek az egyik legerősebb érve az, hogy a tárgyak számítanak. Tehát a fizikai dolgok számítanak. Szerintem ez egy kicsit a fordítás ennek az Analóg bosszúja című könyvnek. Ami például viszont számomra egy olyan terület volt a könyvön belül, amire nekem az elmúlt pár évben rá kellett döbbennem, és egy érdekes felismerés volt, az nem más, mint a nyomtatás. Pár évvel ezelőtt Angliában dolgoztam, és sokat foglalkoztam print dolgokkal. Tehát ez azt kell érteni, hogy gyártottunk riportokat, gyártottunk meghívókat, voltak olyan luxusmárkák, akinek az ügynökség dolgozott, stb. És ennek hozományaként én elmehettem nyomdába többször is, és megnézni az, hogy működik ez az egész folyamat. És nagyon érdekes volt erről folyamatosan ezekről a trendekről hallani, és hogy néz ki most a piac, és merre változik, és például amikor a könyvben volt egy specifikus példa, ami után az újságok és az újságkiadás piacnak egy átalakulásáról mesélt, azzal a kijelentése például abszolút egyet tudtam érteni, akár tényleg iparági tapasztalatok alapján, hogy a nyomtatásnak, mint olyannak van egy ilyen luxus érzés, és máshova pozícionál egy terméket, mint hogyha mondjuk ezt azt a meghívót digitális formában kapjuk meg.
Hát persze, és hogyha belegondolsz, akkor az igazán fontos dolgokat, egy esküvői meghívót nem küldesz el egy végtelenül sokszorosítható e-mailben, és azokat az esküvői meghívókat, amiket például én kaptam, mind eltettem. Az e-mailekre pedig nem emlékszem. Úgyhogy ez a fajta korlátosság szerintem ennek az analóg technológiának a haszna.
Ez egy specifikus eset az esküvői meghívók. Én egyébként pont azon gondolkodtam, hogyha ilyen helyzetbe kerülök, akkor lehet, hogy egy applikációt fogok használni erre, ami notification-öket küld, ahelyett, hogy feltétlenül nyomtatásba vetném a fejemet. Szóval ezen összevitatkozhatunk. De ettől függetlenül igen, tehát a print maga az még továbbra is egy releváns dolog, és ez például az elmúlt években egy ilyen felismerés volt számomra is a munkám során, amit úgy gondoltam, hogy már rég el kéne engedni. Voltak neked is ilyen felismerések egyébként, miközben olvastad a könyvet, vagy pedig minden olyan volt, hogy igen, ezt én is így gondolom.
Nagyon vigyázz, mert az előbb majdnem kicsit igazat is adtál a könyvnek a nyomtatással, meg ezzel a korlátozott nyomda technológiával. Ami fontos tanulság volt nekem, és ez megint kicsit ehhez a pandémiához kapcsolódik, ugye ezt a szerző sokkal korábban írta, tehát ez a könyv tavaly jelent meg magyarul, eredetiben pedig néhány évvel korábban, tehát erről még nem igazán lehetett fogalma, az például a tanulás. Hogy mennyire nagyon fontos a tanuláshoz az, hogy kézzelfogható dolgokon keresztül tanuljunk, hogy igenis nem gépelést kell tanítani az iskolába, hanem kézírást, és ugyanhogyha megnézzük, hogy hogy alakult az emberek kézírása az elmúlt 200 évben, hát sokkal csúnyább lett az írásképünk, persze meg gyorsabban írunk, meg több információt kell feldolgoznunk, de az írás azt gondolom, hogy egy olyan fontos dolog, amit nem szabad elengedni, és nem fogja fölváltani soha a gépelés, vagy ezek a szöveges üzenetek. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos, és különösen fontos lett ebben az időszakban, amikor meglettünk fosztva tőle. Tehát most érezzük igazán, hogy valaha ez mennyire fontos volt. És nem csak a kézzel fogható dolgok a tanulásban, hanem a társaság is. Az, hogy legyen egy tanár. Nagyon sok online kurzus szoktam nézni, nagyon érdekelnek, meg minden, de a tanár onnan nagyon hiányzik, és az osztálytársak is hiányzik, akikkel mondjuk közösen lehet tanulni. Vagy akiket ugyanúgy meg lehet kérdezni, hogyha ezt most nem értettem, vagy ők nem értettek valamit, és meg tudjuk beszélni.
Az egyik fontos dolog szerintem, ami szinte mindegyik témában, amit feldolgoz a könyv, megjelenik, és nem feltétlenül lehet kimondva, hanem a kötődés. Tehát az, hogy mihez tudunk hogyan kötődni, és ez milyen folyamat, és ez hogyan kell értelmeznünk. Legyen ez ugye a tanulás folyamat, amely csomószor a személy, az osztálytársak, együtt mentünk át a folyamat, stb. Ugyanúgy a tárgyaknál, hogy megérintem, megfogom. Emlékszel arra, amikor óriási trend volt az a témakör, hogy ilyen 4D, 5D évmozi élmények lesznek, hogy hirtelen szagolni fogod, hogy milyen illat van, amikor beülsz abba a moziba, meg rázni fog téged a szék, meg ilyesmi?
Emlékszem, és ez nagy bukás volt. Én azt hiszem, hogy még gyerekkoromban kitaláltam, hogy milyen lenne így nem csak nézni a filmet, hanem benne lenni, és azt gondoltam egyébként akkor, hogy ez túl félelmetes, és nem biztos, hogy szeretném, vagy hogyha filmben büdös van, nem biztos, hogy én is büdöset szeretnék szagolni a moziban. Igen, ez megbukott.
És az az érdekes, hogy az is egy alapvetően egy olyan irányból indult el, nekem legalábbis az volt a benyomásom, hogy próbálták ezt a 2D élményt, ezt így kitágítani. Próbáltak minél több érzékszervre hatni. És az az érdekes egy csomó ezekben az analóg rendszerekben, hogy egyszerre hatnak több érzékszervre.
Viszont itt most hadd szúrja közbe valamit, mert van egy meghívottunk, aki a tavalyi Brainbáron sajnos nem tudott itt lenni velünk, pont a járvány miatt, és ő nem más, mint Maria Szebregondi, aki a Moleskine-nek az egyik alapítója, és az egyik sikerre vívője, és van tőle egy idézet a könyvben, mert hogy a szerző David Sachs őt is meglátogatja a milánói Fashion Week-en.
Nagyon illendő egyébként, hogy milyen helyekre megy el a londoni utcák, azt pont jártam is ott, úgyhogy ez nagyon találó volt.
A következő az idézet a Szebregonditól, és ez szerintem a könyvnek az egyik leglényegesebb mondata. Emberi lényként szükségünk van arra, hogy az érzékszerveinket stimulálják a körülöttünk lévő dolgok. Látás, szaglás, hallás, érintés, ízlelés útján kell tapasztalnunk. Ez az, ami a velejébe vág annak, amit te is mondasz.
Viszont ez meg hozzákapcsolódik ahhoz, amiről korábban beszéltünk, hogy ez a fajta élmény mennyi ideig marad veled? Hogyan ragad meg a lehető legjobban? Hogyan fogsz rá jobban emlékezni? És nem is feltétlenül ugye tanulási céllal, tehát ugye csomószor fogyasztunk élvezeti céllal a dolgokat, nem az a célunk vele feltétlenül, hogy ezt most megtudunk, és örök életünkig emlékezünk erre az információra, de hogyan érjük azt mégis, ez az indirekt tanulás meglegyen. És általában erre az analóg eszközök a könyv érvelése szerint is egyszerűen jobbak.
És a te érvelésed szerint is?
Hát, személyesen lehet, hogy ez generációs dolog is, vagy pedig személyes intatás. Én valahogy ebben a hibrid történetben vagyok benne. Például, hogy a könyvekre megyünk rá, te már amit tetted, Marci, hogy akkor te olvasol digitálisan is, de olvasol fizikai könyveket, és milyen arányban van ez egymás egyébként?
Hát szerintem olyan 90%-ban azért fizikai könyveket olvasok.
Én azt mondanám, hogy nagyon attól függ, hogy milyen típusú könyvet olvasok, vagy éppen mi ez. Tehát ez mondjuk egy oktatási anyag, egy nyelvkönyv. Sokszor vettem észre azt, hogy az olyan típusú könyveket, amihez nem feltétlenül fűzök jegyzeteket, én nagy jegyzetelő vagyok, azokat digitálisan is szívesen olvasom. Ha például újraolvasok egy könyvet, akkor már elolvashatom digitálisan is. Mert az első élmény az viszont egy fizikai könyv volt. Amikor kiköltöztem Angliába először még tanulni, akkor például újraolvasom az összes Harry Potter könyvet. Én az a generáció voltam, hogy 11 éves voltam, amikor kijött az első Harry Potter könyv magyarul, és meggyőződésem volt, hogy hát, tehát akkor simán lehet, hogy értem is, majd jönni fognak, és elvisznek a varázsiskolába, tehát én abszolút az a generáció voltam, aki ezzel nőtt fel, és akkor meg volt a könyv, és rejtegettem, és mit tudom én. Viszont amikor már újraolvastam, tehát már megvolt az első emlékem, de csak emlékezni akartam, hogy mi is volt a történet, és más nyelven olvastam, ugye, akkor már például digitálisan olvastam. Úgyhogy én azt mondanám egyébként, hogy egy ilyen 70-30-ban vagyok, még a fizikai felé. De ugyanakkor, és megint attól is függ csomószor, hogy milyen történetről van szó. Van-e ahhoz valami személyes sztori, kötődés, hogy ez a nagypapám könyve? Vagy ez egy olyan könyv, amit gyerekként olvastam? Vagy valakinek van mondjuk egy ex libris benne? Mert az annyi mindent hozzáad, ami megint csak egy extra analóg élmény. Szóval nálam valahogy így dől el ez a kettő.
Igen, és nálam is a könyvtáramnak a szelektálásának, vagy az átválogatásának az egyik alapja az, hogy mennyire kötődöm ahhoz a könyvhöz, mennyire gondolom fontosnak, hogy az meglegyen, mennyire gondolom fontosnak azt, hogy a későbbiekben én azt levegyem a polcról, újraolvashassam, akár kölcsönadjam neked például.
Igen.
Vagy mennyire egy olyan dolog, ami jó, ha megvan digitálisan, lehet, hogy bele fogok nézni egyszer. Szóval én még mindig a nyomtató dolgok pártján maradok és vagyok.
És mit gondolsz arra az aspektusra, ami a könyvben implicit módon nagyon megjelent, ami nem más, mint az analóg dolgok gyűjtése. Az a történet, ugye az is segítette a digitális termékeknek a népszerűsítését vagy térnyerését, hogy nincs szükség fizikai helyre ahhoz, hogy megőrizzük őket. Legyen az, hogy rengeteg könyvet kell kiszelektálnod, vagy éppen rengeteg lemezed van, ennek úgymond, mintha két táborra szakadna sokszor a világ, hogy vannak, akik szeretnek gyűjteni, vannak, akik nem szeretnek gyűjteni. Te melyik oldalra tartozol, melyik oldalhoz tartozol, és mi a véleményed így a könyv alapján erről a folyamatról?
Én szeretek gyűjteni könyveket is és zenét is, könyveket inkább fizikai, zenét pedig inkább digitális formában, de ugye éppen ezért a zenegyűjteményem, mivel egy csettintésre reprodukálható, ezért nem annyira érdekes vagy értékes szerintem, mint a könyvgyűjteményem. Viszont van egy csomó filmem is. Hát erről a könyv ugye nem ír, tehát van egy márka, egy nagy film streaming márka, ami az egész könyvből hiányzik, és ez pedig a Netflix. Tehát a Netflixnek a sikere, az viszont a full digitálisnak, felszámolták ugye a levelező DVD tékájukat, és erre épült az egész bizniszüknek a sikere. És erről a könyvben persze egy szó nem esik, azért, mert szerintem nem létezik ez a fajta. Tehát ahogy könyvet például otthon egyedül olvasunk, korábban a mozival nem volt meg ez, hogy otthon befűztük a filmet, és nem kellett birtokolnunk a filmet, hogy megnézzük, hanem a hozzáférést egy mozi egy formájában vásároltuk meg mindig, vagy a Netflixnél ez az előfizetés. Úgyhogy szerintem például ezért a film kilóg ebből a képből, amit itt a David Sachs nekünk előad.
Valóban egyetértek, nekem is hiányzott ez a dolog. A streaming service-ekről egyáltalán nem volt szó, és szeretnék is itt egy személyes példát hozni, ami nagyon frissen történt meg velem. Az egyik olyan dolog, amit én mindenképpen szeretek az analóg élményben, az nem más, mint a véletlenség aspektusa. Szóval, hogy random ráakadhatok dolgokra. Ezt ki is emeli a szerző is, hogy egyre nehezebb, úgymond az információ áradatban, ha csak nem töltünk órákat azzal, hogy teljesen szokatlan helyekre látogassunk az interneten, beleakadni olyan dolgokba, amiket alapvetően nem feltétlenül ismernénk. Nemrégiben történt meg velem, mondtad, hogy zenéket online gyűjtesz, hogy szeretett és évek óta készített playlistjeimnek egy része nyomtalanul eltűnt. Drámai pillanat volt, tönkretette a vasárnap estémet.
Ez elég nagy szívás azért.
Borzalmas volt, iszonyatos volt, és elmondom, hogy miért történt ez. Ugyanis te már tudod, hogy én nagy rajongó vagyok mindenféle külföldi zenéknek, és nagyon szeretem a kórai könnyű zenét is, és a kórai mindenféle zenét. És a streaming platformok háborújába sajnos sok áldozat esett ebben a háborúban, ugyanis a Spotify éppen azon gondolkodott, hogy hogyan terjeszkedhetne most Kelet-Ázsia különböző országaiban, ám ott vannak már helyi erők, ami a különböző zenei és filmszolgáltató streaming platformokat illeti.
Sejtem a végét, visszavonták a kedvenc együtteseid a számaikat a Spotify-ról.
Hát nem az együttesek vonták vissza, hanem az helyi streaming platformok úgy döntöttek, hogy akkor a licenszeket, mivel nem tudtak megegyezni egy adott összegben és rendszerben, ezért egy az egyben eltávolították, és sehol a világon nem elérhetőek korán kívül innentől kezdve azok a dalok, ami a Spotify-t illeti. Úgyhogy ezen megy most a nagy gondolkozás a felhasználók szempontjából, hogy átmenjünk egy másik platformra. Én mindent lementettem, így fényképeket készítettem a telefonomon lévő playlistek, hiszen évek óta gyűjtöttem őket, és rendszereztem őket ilyen gitárzene, miközben esőben sétálok egyedül típusú playlistekre. És itt ezt azért meséltem ezt a történetet, mert nagyon jól mutatja azt a helyzetet, amit említettél, ez, ami nem más, mint a hozzáférés kultúrája, ami szerintem az analóg esetében egy csomószor már egy ilyen régmúlt élményt, a kalandot, a véletlenséget, a rátalálást, az egyediséget, az identitást hozza vissza, hiszen ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy én is hozzá voltam szokva, hogy bármit elérek, bármikor, bárhonnan.
Nagyon fontos kérdésre tapintottál rá szerintem, mert tulajdonképpen az analóg a tulajdon kultúráját képviseli, és egy ilyen ismételt lázadás azzal, amit úgy neveznek, hogy sharing economy, tehát amikor nem birtoklod a javakat, hanem a hozzáférést vásárolod meg, nincs saját autód, hanem egy ilyen carsharing szolgáltatást veszel igénybe. Mondjuk egyébként ennek van analóg formája is, persze a könyvtár, de maga az, hogy tulajdonod van, azzal van egyfajta hatalmad is a dolgok felett, vagy van egyfajta kiterjesztett szférád a világban, ami...
Lenyomatod a világban.
Igen, de egy hely, amiről tudod, hogy az te...
Rendszerezed.
Igen, te tartod egyszerűen kézben. Ez az analóg dolgoknak a bosszúja szerintem, igazán az a tulajdon.
Nem tudom, te hogy vagy vele, Marci, de ami még nekem nagyon érdekesen kijött a könyv legelejétől, az egyfajta érdekes ilyen morális kérdés, ami az analóggal kapcsolatos. Szinte minden egyes példánál, amit hozott az újságíró, aki alapvetően ugye az írónk, az egy újságíró, ő egy üzleti és kulturális újságíróként dolgozik. Egyszerre villantotta meg az analóg bosszúja könyvnek a gazdasági oldalát és a kulturális oldalát. Viszont szinte mindegyik példánál, legalábbis én úgy éreztem, hogy az volt az egyik aspektus, hogy miképp lehet ezeket a termékeket innentől kezdve másképp pozícionálni. Eddig mondjuk a jegyzetfüzetek tömegtermékek voltak, vagy a bakelitek tömegtermékek voltak, most egy másfajta közönségnek ajánljuk őket. Eddig mindenki társasjátékokkal játszott, most egy másfajta közönségnek fogjuk őket ajánlani, és hogyan fog úgymond ez a rendszer, vagy ez az üzleti vállalkozás túlélni. Na de nem vet el fel szerinted olyan kérdéseket, hogy ez most valami privilégium lesz az analóg élmény innentől kezdve?
Hát nem csak, hogy lesz, hanem lehet, hogy talán már az is. És ez tényleg egy fontos felismerés, hogy a könyv egy ilyen módos középosztálybeli szempontból született. És hogy olyannyira igaz, amit kérdezel, hogy például a már egy szinte egy közhely, hogy például azok a szilíciumvölgyi tech vállalkozók, akik elindítják az újabb és újabb appokat, vagy éppen a régieket, a Facebookot, a Twittert, az Instagramot, nem tudom miket fejlesztik, azok eltiltják a gyereküket a digitális technológiától. Full analógba mennek át, és hogyha éppen nem dolgoznak egész nap, akkor pedig detoxikáló jógatanfolyamokon vesznek részt a sivatagban, ami szintén ennek az ilyen analóg élménynek a része. Tehát miközben maguknak föntartják az analóg élet luxusát, aközben a tömegeknek pedig termelik ezt a digitális junk foodot, és mivel ez hozzáférhető, olcsó, könnyen fogyasztható, könnyen újra termelhető, például a digitális oktatáshoz nincs szükség tanára. Tehát egy költség az már is kiesett. Nincs szükség osztályteremre, nem kell fenntartani az iskolát, vissza van hárítva a digitális oktatás terhe a szülőkre is tulajdonképpen, hiszen a gyerek otthon van. Úgyhogy szerintem fennáll ez a veszély, hogy a tömegeknek marad a digitális, gyorsan reprodukálható szemét technológia, és a kiváltságosak pedig a bőr jegyzetfüzetükbe tehetnek majd éles elmélyű megállapításokat arról a társadalomról, amit ez fog eredményezni.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Szerintem abszolút igazad van, ez egy nagyon érdekes, én azt mondanám nyitott kérdés. Nem feltétlenül van ez eldöntve, hogy vajon melyik irányba megy majd az inga, viszont jogos felvetés az, hogy ezek vajon státuszszimbólumokká fognak átalakulni, ezek identitásformáló eszközökként már mindenképpen szerintem leírhatjuk sokszor ezeket az analóg termékeket, elég csak a hipster kultúrára és a bakelitek újra felfedezésére gondolni, viszont nagyon érdekes lesz majd szerintem az, hogy a fiatalabb generációk miképp értelmezik ezt az egészet. Méghozzá ez a könyvben is nagyon sokszor előjött, hogy nem feltétlenül azért kerülnek az analóg technológiák vagy termékek előtérbe, mert bármilyen szintű újítás lett volna a területükön, vagy ha történik is újítás, az a régi dolgoknak egy másféleképpen kevert koktélja. Azért, mert egy olyan generáció kezdi el őket használni, aki még soha nem találkozott vele, és neki ez friss, új, szokatlan élményként hat. Tehát visszajönnek ezek a nem is tudom, körkörösen működő trendek, és újra felfedezik, úgymond ezeket a termékeket. Viszont ez számomra megint csak felveti ennek az egésznek a fenntarthatóságát, hogy ez vajon üzletileg fenntartható-e, vagy pedig egyszerűen mindig velünk vannak ezek a technológiák, hiszen az idő már kipróbálta őket. Úgyhogy ez szerintem azért izgalmas volt ez a könyv, és köszönöm neked, Marci, ezt az ajánlást, mert segített tulajdonképpen rámutatni jelenben zajló folyamatokra, és elkezdtem lehet a gondolkozni, hogy vajon merre mennek majd tovább. Szerintem ez az egyik legnagyobb erőssége ennek a könyvnek.
Én nagyon örülök, hogyha egy hasznos könyvet tudtam neked ajánlani, és hogyha nem válaszokat nem is feltétlenül találtál meg benne, de legalább új kérdéseket felvetett, és hogy nem egy lezárt témáról van szó, az mutatja azt is, hogy ha a járványhelyzet is megengedi, és reméljük, hogy meg fogja engedni, akkor én nagyon várom a Brain Baron ősszel a beszélgetést Maria Szebregondival, aki a Moleskintől érkezik hozzánk, és ezeket a dilemmákat nagyon szeretném élőben is kitárgyalni vele.
A Könyvpárbaj mai adásának első felében David Zacks az Analóg bosszúja című könyvéről beszélgettünk. Kövessétek a Brainbar csatornáját, ahol a Könyvpárbaj mellett a Mi a kérdés sorozatunkban is érdekes beszélgetéseket hallgathattok meg. Maradjatok velünk, mert hamarosan egy igazi családi erekével és a levelezés titkaival folytatjuk. A könyv, amit ajánlottam neked, Marci, az tulajdonképpen nálunk egy igazi családi erekje, és kicsit izgultam is, hogy akkor én most ezt elhozom neked. Többen mondták is otthon, hogy azért nagyon vigyázzak rá, és nehogy véletlenül rossz kezekbe kerüljön, és mondtam, hogy ha valakiben, akkor benned megbízhatnak, Marci. Ugyanis a hallgatók most nem látják, de ez egy nagyon-nagyon régi könyv. Ez az legrégebbi könyv, amit ebben a sorozatban feldolgozunk. 1875-ben élte meg 11. kiadását. És hogy miről is van szó, melyik könyv is ez? Nem más, mint Farkas Elek által szerkesztett, legújabb szerkezetű népszerű magyar levelező és házi ügyvéd, vagyis mindennemű viszonyokban előforduló levelek, különösen kereskedő levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok és oklevelek szerkesztésre vezérlő segédkézi könyv. Ugye ez már kapásban egy nagyon hosszú cím volt, akkoriban máshogy működtek a könyvborítók, mint manapság, ugyanis egy kicsit ilyen leíró szerkezetük volt. De hogyha tömören össze akarnánk foglalni, ez tulajdonképpen egy olyan kézi könyv, egy olyan rendszerező zsebkönyv, ami segíthet több kihívásban is, amivel találkozik a hétköznapi ember. Vannak ugyanis benne szerződés minták, de vannak benne levél minták is, és ezt teszi ki a nagy részét, amelyek az élet különböző területeiben nyújtanak nekünk mankót, hogy mégis például hogyan utasíthatnánk vissza egy kéretlen udvarlót, vagy...
Hogyan utasítsunk vissza egy kéretlen udvarlót?
Ez az első kérdés, jó. Szerencsére van erre válaszom, ugyanis itt van a kezemben ez a könyv, és meg is mondom neked, hogy mi a lehető legjobb válasz, amit tehetsz. Itt most egy nő szemszögéből íródik ez. Uram, becses sorai annyival inkább meglepők voltak rám nézve, mivel irányában tanúsított viseltemnek szorgos megvizsgálása után is azt tapasztaltam, hogy fellépésére okot nem szolgáltaték. Bár én őszinte köszönettel méltányulni és becsülni tudom a bizalmat, melynél fogva szerencsés valék egy általamban becsült férfiúz tiszteletét megnyerni, mégis kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy szívem még egy férfi irány sem visetetik oly benső érzelemmel, minő előttem így fontos lépéshez elkerülhetetlen szükségesnek látszik, s mely nélkül sem az ön, sem az én szerencsémet megállapítottnak tekinteni nem lehetne.
Ez elég leforrázó.
Igen, de várjál, még nincs vége a történetnek, ugyanis igen sajnálva, hogy tisztelt uraságodnak kedvező választ nem adhatok, őszinte tiszteletem nyilvánítása mellett vagyok, igen tisztelője. N.I. Fontos még azért kiemelni, hogy a könyvben rengeteg egyéb példa is létezik, például van arról szó, hogy hogyan lehet kölcsönt, amit adtunk, azt visszakérni, karácsonyi üdvözlőlap minták is vannak, amit akár még ma is használhatnánk, mentegetőzés, úgyhogy ez egy nagyon széleskörű segédkönyv. Neked mi volt az első benyomásod, amikor azt mondtam, Marci, hogy itt ez a 150 éves könyv, esetleg akkor most erről beszélgethetnénk?
Hát először is nagyon meg voltam tisztelve, hogy egy ilyen családi erekét a kezembe vehetek. Most az hallgatók nem látják, de tulajdonképpen majdnem, hogy lapokban van ez a könyv, és én nagyon finoman próbáltam lapozgatni, miközben olvastam. Mi ennek a sztoria? Az kezdett el engem igazán érdekelni.
Ez egy nagyon érdekes dolog, nem teljesen egyértelmű, hogy hogyan került a család birtokába, de anyai oldalról van meg nálunk ez a könyv. A Farkas Elek, aki ennek a könyvnek szerzője, róla azt is kell tudni, hogy ő egy jogász, ügyvéd és országgyűlési képviselő is volt a monarchia alatt, a kiegyezés utáni időkben, illetve nagykori rösi református egyház főgondnoka is volt. És szerintem itt van ez a kapcsolási pont, nekem anyai ágon reformátusok a szüleim, nagyszüleim, mindenki, debreceniek, stb. Úgyhogy az a gyanúm, hogy onnan érkezett ez az egész, viszont évekig csak ült a polcon, és senki nem foglalkozott vele. Három bátyám van, és a legidősebb, ő nem más foglalkozással rendelkezik, mint hogy ügyvéd. És amikor ezt a könyvet a nagypapám könyvtárának kipakolásakor megtaláltuk, akkor édesanyám nagy lelkesedésre odaadta bátyámnak, hogy ez majd milyen hasznos lesz, de hamar kiderült az, hogy már nem teljesen ilyen stílusban, és nem teljesen ilyen kihívásokkal találkozik egy mai ügyvéd, viszont a többi testvéremmel teljesen rákattantunk a könyve, és tulajdonképpen felolvasó esteket tartottunk egymásnak. Egyrészt kihívás is volt ez nekünk, hiszen ha hallottátok most ti is, hogy nagyon hosszúak ezek a mondatok, tehát teljesen máshogy működött akkor még a nyelv, másrészt pedig nagyon szórakoztatónak találtuk, úgyhogy ez az esti szórakozásunk volt ez a könyv, amikor újra rátaláltunk.
ki is gyűjtögettem magamnak, hogy annak ellenére, hogy ez egy 150 éves, tehát tényleg nagyon régi, megsárkult lapú könyv, milyen olyan dolgok vannak, ami miatt ma is teljesen aktuális, milyen olyan aktuális témái vannak. Ilyenek vannak például, hogy hogyan kérjünk kölcsön, ajánljunk be valakit egy állásba, nyilvánítsunk részvétet, ahogy említetted, kérjük vissza a kölcsönünket, hogyan jelentsünk be, hogyha adó kedvezményt kérünk pálinka főzésre, mert ez is megtalálható egyébként a könyvben.
Nagyon hasznos szerintem ez például.
És ami erről eszembe jutott, meg erről az egész korszakról, hogy egy jogot tanuló ismerősöm mesélte még régebben, hogy a legelső óráján azt mondták neki a jogi egyetemen, hogy a jog az, ami elkísér a bölcsőtől a sírig. És amikor ezt mesélte nekem, nem esett le rögtön, de hogy tulajdonképpen a jog az a modern vallás.
Hú, nagyon erős mondat ez, Marci. És hogy, miért gondolod, hogy ez így van?
Hát régen a keresztelőtől a temetésig a vallás volt, ami elkísért a bölcsőtől a sírig, nem pedig a jog. Szóval ez elég furán hangzik, de hogyha belegondolsz, akkor vannak a jognak is liturgikus könyvei, tehát amiket a szertartások során használnak, PTK, vagy a BTK, a büntető törvénykönyv, vagy a polgári törvénykönyv. Van egy ilyen nagyon formális világa. Van egy saját nyelve, van egy beavatottakra és egy laikusokra, vagy nem beavatottakra osztott világa, tehát vannak ilyen felkent papjai, ügyvédek, bírók, és hogy ez a könyv a születő polgári világot, vagy ezt a születő polgári közönséget próbálja meg egy ilyen self-help könyvként eligazítani ebben a jogi labirintusban. Ahogy ezt említetted, a borítója is ezt mutatja, hogy a legújabb törvényekhez van igazítva.
Ugye azért is érdekes, hogy erről a korszakról elkezdünk beszélni, mert az akkori társadalom szövete teljesen másképp működött. Egyszerűen olyan egyszerű tényekről is beszélhetünk, mint hogy mondjuk az írás és az olvasás készsége a társadalom hány százalékának volt birtokában. Tehát az ügyvédek szerepe, az ügyvédek, tanítók, papok szerepe egészen másmilyen volt, mint manapság. És érdekes azt látni, hogy például ebben a könyvben találhatunk rendkívül hétköznapi példákat, olyanokat is, hogy miképp jelentsd be, hogy mondjuk gyermekáldás érkezett a családodba, és tényleg, hogy miképp írjál húsvéti üdvözlőlapot, vagy éppen arról is, hogy késni fogsz egy adott megbeszélt családi látogatásra, pár nappal később érkezel meg. Egybefoglalja tényleg a bölcsőtől a sírig, hogyan kommunikálj, és hogyan beszélj a körülötted élőkkel, és abban a rendszerben, amiben élsz, ott milyen szabályok szerint kell játszani. És ez az egyik érdekessége szerintem ennek a könyvnek, hogy nagyon érdekes társadalmi szabályokat is leképez a könyv nyelvezete. Hogyan kell beszélnünk egymáshoz, mi az, ami illendő. És ami például nem is, amit felolvastam, abban is egy nagyon érdekes rendszer volt, egy ilyen indoklás, majd visszautasítás, tisztelettel maradok alázatos szolgája szövegben volt megfogalmazva, nem feltétlenül, nem tetszel, bocsánat.
És ami nagyon érdekes, hogy gondolkoztam, hogy ugye ezt a könyvet azért átszövi a hierarchia, tehát hogyan válaszoljunk a velünk egyenrangúaknak, de hogyan válaszoljunk mondjuk apostoli császári fenségének is, vagy a nálunk lejjebb valóknak. És azt gondoltam, hogy hú, ez ilyen érdekes történelmi kuriózum, de hát most is így levelezünk, tehát most is vannak főnökeink, vannak munkatársaink, lehetnek beosztottjaink is, tehát ezek a hierarchiák azért nem szűntek meg.
Igen, és érdekes az, hogy a társadalmi hierarchia rengetegszer leképződik a nyelvben is, és a magyar nyelv is ilyen. Létezik benne a magázás. Például sok vita van azzal kapcsolatban, hogy a magázás az idejét múlt-e, eltűnik-e már. Láthatjuk, hogy ennek a könyvnek a nyelvezete az már valóban egy kicsit idejét múlt, nagyon sok benne a passzív fordulat, amit ma már kevéssé használunk.
De például te szeretsz magázódni?
Én személyesen szeretek magázódni, valahogy ebbe szoktam bele, nekem viszonylag könnyen jön, és volt egy nagyon izgalmas órám kommunikáció szakon a BME-n, amikor oda jártam. A tanszékvezetőnk tartotta, és az a cím, hogy társadalmi kommunikáció, és volt például egy olyan óránk, amikor arról beszéltünk, hogy miért lehet hasznos a magázás. És az egyik legfontosabb tanulság nekem az volt, ami engem megerősített saját véleményemben, hogy segít rendszerben értelmezni a dolgokat. Könnyebb eligazodni, ha van egy hierarchikus rendszer a nyelvet illetően, ami aztán feloldható, de legalább tudom, hogy hogyan kezdjem azt a mondatot. Van egy első lefektetett szabály, amit megdönthetünk, de nem nulláról indulunk. És Marci, te például szoktál magázódni, szeretsz magázódni, vagy az neked már nem annyira fekszik?
Én nagy magázódó vagyok, vagy én szeretek magázódva indítani például a boltokban is beszélgetést, kivéve, hogyha látom, hogy amúgy visszafognak tegezni. És nem nagyon nem szeretem, amikor idősebbek például letegeznek. Tehát tényleg? Van visszafelé is ez, hogy alapból én ráköszönök egy jó napottal, és akkor egy hello vagy egy szia. Tehát azért van visszafelé is ez a, hát ilyen illetlenség.
Ez nagyon érdekes dolog, hogy erről beszélünk, hogy mi az, ami illő, mi az, ami nem illő. Felmerült bennem, hogy miért született akkoriban ez a könyv. Egy-két választ már megtaláltunk, de ugyanakkor szeretném ezt most kitágítani, hogy szerinted lenne egy ilyen könyvnek relevanciája ma is? Szerinted hasznos lenne ez?
Fú, hát nagyon. Az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy tényleg a modern világban, ahogy kell az embernek legyen egy, nem tudom, egy fogorvosa, ugyanúgy kell, hogy legyen egy ügyvédje is, vagy valaki, akihez ilyen jogi tanácsokért fordul, hiszen különben teljesen padlót fogunk, hogyha nem beszéljük ezt az idegen nyelvet, amit jognak hívnak.
Én azt mondanám, hogy az a része is nagyon fontos, ami egyszerűen a levelezés műfajáról szól. Rengetegszer eszembe jut az, hogy mit tudom, barátok között beszélgetünk például, hogy hú, mondjuk tegyük fel, írt nekem valaki valamit, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mit válaszoljak, és nem tudom te, hogy vagy vele, én sokszor kikérem barátok véleményét. Szerinted ez hogy hangzik? Ez így elég kedves? Ezzel pontosan azt kommunikálom, amit mondani szeretnék? Hogyan fogalmazzam meg? Sőt, még néha teszt üzeneteket is küldünk egymásnak, főleg, hogyha valami fontos esemény történik, például mondjuk emberi kapcsolatok között, testvérek, párkapcsolat, bármi ilyesmi, úgyhogy nagyon is hasznos lenne, ha lenne egy ilyen kézikönyv, amit használhatok.
Igazából ezeknek a negatív verzióját látjuk, tehát az ilyen Pesti Cetli vagy Notes of Budapest oldalakon inkább azt látjuk, hogy hogyan nem kéne a másokkal levelezni, különböző ilyen társasházi, vérforraló ügyletekbe, vagy ezekbe a címkékbe, amiket mindenki, én is előszeretettel fotóztam le, amiket nem tudom, a szélvédőre ragasztanak, vagy a kapukra írnak ki. Tehát a negatív változat már megvan, de én is nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hangzana ennek a pozitív változata. Azt látjuk, hogy hogyan ne. De viszont azt tudom, hogy te nagy levelező vagy, és engem ez nagyon érdekel, hogy nem csak e-maileket írsz, hanem előszeretettel írsz képeslapokat, leveleket?
Mind a kettőt. Képeslapokat kevéssé írtam a mostani időszakban, viszont leveleket nagyon. Sőt, itt a pandémia alatt azt a folyamatot is elindítottam, hogy ősszel a legutóbbi Brain Bar alatt, de ezt pontosan tudod, Marci, hiszen együtt dolgoztunk, eltört a kezem, eltört a könyököm, és arra jutottam, hogy végig fogom futtatni a telefonommal lévő összes fényképet, majd előhivatom őket. Ugye az beszélgetés elején volt erről az analóg témakörről szó, hogy én fogtam magam, és előhivattam több száz fotót a telefonomból, majd beraktam őket borítékokba, kézzel utána, hogy a karom megjavult, leveleket írtam hozzájuk, és úgymond, hát utó karácsonyi üzenetként elküldtem a világ minden pontjára. Úgyhogy valóban én nagyon sok levelet írok, számomra ezt a naplóírásból indult el, ahol önmagamhoz írtam leveleket. Kicsit olyan formában vannak ezek, hogyha visszaolvasom, bár ezek között ugráltam, hogy van köztük esszé, van köztük ilyen használhatatlan, egyáltalán nem jövök ki az anyukából, típusú bejegyzés mondjuk 12 évesen, de vannak olyanok, amik önmagamhoz írt levelek, úgyhogy nekem ez egy ilyen természetesen jövő forma. És nagyon szeretek kézzel írt leveleket írni, nem tudom te, hogy vagy vele, de sokkal jobban összeállnak benne a gondolataim, mint hogy ezt e-mailben tenném meg.
Nekem ez egy kicsit ilyen elveszett művészetnek tűnik, tehát azzal, hogy szoftverekkel dolgozunk, mindent azonnal ki lehet törölni, vagy különböző mondatokat, vagy szavakat ide-oda be lehet szúrni, és nagyon sokszor nagyon nehéz folyamatban gondolkodni. Egyébként a könyvben is, amikor a levélírási tanácsokról beszél Farkas Elek, akkor a logikára nagyon nagy hangsúlyt helyez, hogy milyen fontos, hogy tudjuk, hogy amiket írunk, azok önmagukban is a részek kerek egészet képezzenek, de hogyan ragasszuk őket egymáshoz. És ez azért sokszor szokott ilyen e-mailes levelezésben is érdekesen menni, vagy lehet, hogy csak nem fordítunk rá annyi figyelmet, mert hogy egyszerűen jaj, felgyorsult a világ, és
csak ki jön belülünk a gondolat.
Igen.
Szerintem ebben mindenképpen van valami. Nem tudom, megfigyelted-e, de egyre inkább előjön, hogyha mondjuk valaki Gmailt vagy Google termékeket használ, hogy igyekszik a Gmail kiegészíteni azt, hogy vajon te mit szeretnél mondani. Ez főképp az angol nyelvű használatra igaz, még magyar még nem próbáltam, hogy erre nem tudok nyilatkozni, de ugyanakkor megpróbál előrejelzéseket, predikciókat tenni a szoftver, hogy vajon te mit akarsz mondani. És ez például pont ellenébe megy ennek az önmagunkban való logikai felépítés követésének, hiszen egy szoftver próbálja megmondani, hogy vajon én mit gondolhatok. És nyilván a mondatbefejezésekben van egy gyakoriság, és ebből ugye algoritmikusan tanul is a rendszer. De hát egészen más, hogy kiadjuk úgymond a gondolkodást egy szoftvernek.
Azért ez a könyv is az, nem? Tehát, hogy itt is a kiadtuk a könyvnek a gondolkodást, csak az algoritmust mondjuk mintalevélnek hívják. Tehát amikor olvastam, akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy hány ilyen, amit az elején felolvastunk, elutasító levél született szóról szóra az egész országban, hiszen mindenki ebből másolta ki az elutasítást.
Igen, hogyha 11 kiadás megélt, akkor valószínűleg volt jó pár ilyen elutasító levél, ami kis változtatásokkal mondjuk kicserélték a monogramot, de igen, valószínűleg nagyon hasonló lehetett. Ugyanakkor én azon is gondolkoztam, hogy ez a standardizálás azonban például segítetett abban, hogy elnavigáljon az ember ezekben a társadalmi és emberi kapcsolatok labirintusokban. Ez, ami nekem az egyik legérdekesebb tanulsága volt ennek a könyvnek, ugyanis rengeteget küzdök azzal, hogy hogyan tudok valamit jól megfogalmazni. Ezek a megfogalmazások ugye nagyon személyesre sikeredhetnek, és nagyon szubjektívek tudnak lenni, és pont itt van a félreértésnek az esélye, hogy akkor már emojikkal próbáljuk ki javítani, vagy enyhíteni az adott mondatokat. Neked erről a folyamatról mi a véleményed? Szerinted úgymond romlik, vagy javul az írás stílus?
Visszatérünk most megint az analóg bosszújához. Uh-huh. Ezt nem biztos, hogy én fogom tudni itt most megmondani, hogy most javul, vagy romlik, vagy hogy állunk most egy szörnyű hanyatlás, vagy éppen csak egy sima felgyorsulás közepén állunk, de azt tudom, hogy én szeretek levelet kapni, mert tudom, hogy abba valaki beletett időt és energiát, hogy az szépen nézzen ki. És hogyha nem is feltétlenül a legszabatosabb magyar nyelvet használja, vagy nem tudom, helyes írási hibát véd benne, akkor is én nagyon meg vagyok tisztelve, hogy azzal azt a levelet ő megírta, elment vele a postára, feladta, tehát időt és energiát áldozott arra, hogy nekem valami személyes üzenetet küldjön.
A személyes üzenetekről jut eszembe, hogy ugye itt élethelyzetek születtek, és hogyha összekapcsoljuk akár mondjuk a nagyszüleink levelezését, vagy dédszüleink levelezését, az egész életük elolvasható belőle. Nekem van egy kicsit ilyen nem titkolt vágyam, hogy egyszer majd az én unokáim is reprodukálhassák azt, hogy olyan Ildi milyen volt, úgyhogy bennem van egy ilyen tudatos dolog. De ugyanakkor te mit gondolsz egyébként, hogy most reprodukálhatóak lennének mondjuk az e-mailjeinkből az, hogy hogyan is zajlott az életünk?
Hát, hogy egyáltalán az, aki reprodukálni szeretné, ugye hozzá tud férni az e-mailjeinkhez, vagy nem egyszerűen ki lesz tiltva abból a fiókból jelszó híján. Neked sikerülne szerinted egy ilyen e-mailes visszafejtés? Tehát mire végére jutnál a, nem tudom, egy ember után maradt több százezer e-mailnek, mit találnál?
Én azt mondom, hogy ma már ez szerintem egy herkulesi feladat lenne, hogy ezt megtehessük, hiszen, hogyha belegondolunk a saját e-mail fiókunkba, nagyon kevesen tesszük meg azt, hogy elkezdjük bekategorizálni a leveleinket, és végtelen mennyiségű üzenet érkezik be hozzánk. Rengeteg dolog, amit szóban beszéltünk meg annó, az most e-mailben vagy egy messenger üzenetben jut el hozzánk.
Persze sokkal kevesebb az információtartalma, meg hamarabb is elévül. És tudom, hogy szkeptikus voltál a David Sachs analóg bosszúja könyvvel kapcsolatban, viszont azt muszáj megkérdeznem tőled, hogy szerinted el tudod-e képzelni azt, hogy visszatér a levelezésnek ez a világa, akár amit te művelsz, hogy az sokkal általánosabb lesz?
Én azt mondanám, hogy a levelezés bizonyos részei, azok nagy népszerűségnek örvendek, vagy nem is annyira tűntek el, jelentős események körül. Engem egyébként nagyon meglepett, amikor az Egyesült Királyságban laktam, hogy mennyire népszerű volt a levelezés maga kiemelt események körül. Ez ugyanúgy a húsvéti szünete is igaz volt, a valentinnapi kártyák azok úgy fogytak, mint a cukor, karácsonykor, vagy egyébként, amikor elbúcsúztak egy kollégától, akkor is nagyon sokszor írtak kézzel írt leveleket, és az emberek üzeneteket hagytak egymásnak, és ez megmutatkozik egyébként az eladásokban, tehát gazdasági lenyomata is van, ez nem csak egy ilyen múló trend. És a karácsonyi képeslapküldés is egy nagyon szeretett tradíció, amit az emberek nem hagytak el, és a 23 éves barátnőm ugyanúgy ír karácsonyi üdvözlőlapokat, és néha rövid leveleket mellékel hozzá, mint egyébként én azt várnám, hogy mondjuk az édesanyám korosztálya. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ha ilyen formában nem is tér vissza, én inkább azt mondom, hogy nem fog eltűnni.
Azért is kérdeztem ezt, mert én nem tartozom ehhez a tradícióhoz, és nagyon, nekem nagyon fura lapokat írni, de ha viszont ti szeretnétek visszatérni ehhez, akkor egyébként ez a könyv ugyan nem a 11. kiadása, de a 6. az elérhető online is, megtaláljátok a leírásban, és nézzétek meg, lehet néha dőlni a nevetésről, hogy milyen példák akadnak benne.
Én is mindenképpen javasolnám azt, hogy nézzétek meg a leírásban, és lapozzatok bele ebbe a könyvbe. Ugyanis az egyik legszórakoztatóbb könyv, amit valaha olvastam. De főképp azért, mert rólunk mesél. Tehát az emberi érzelmek, az élethelyzetek, amiben belekerülünk, és a magyar nyelv változása és annak különféle fricskái, azok ma is megjelennek, csak mondjuk módosulnak, már más a szleng, már más a stílus, de ugyanakkor az üzenetnek a magja, az még mindig ugyanolyan fontos, mert még mindig lesznek ilyen helyzetek, amiben ez a könyv segítséget adhat, és én szeretném is arra bíztatni a hallgatókat, hogy egyszer próbáljuk ki, küldjük el ezeket a leveleket egy adott helyzetben, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz rá a reakció. Ez volt a Könyvpárbaj, amiben David Zaks az Analóg bosszúja és Farkas Elek levelező és házi ügyvéd című könyvéről beszélgettünk. Ha szeretnétek, hogy a ti kedvenceitek is szerepeljenek a műsorban, írjatok nekünk a könyvpárbaj@brainbar.com címre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek is. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, a Könyvpárbaj mára búcsúzik.
A műsor a Béton partnere.